Barabási Albert László hálózatkutató fizikus az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják, itt most az Infostartom oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. Mi érdeke van egy csoportban dolgozó embernek a csoportban jól dolgozni, ha nem tudhatja, hogy a végén kié lesz a babér?
Hát ez egy érdekes kérdés, ez inkább egy pszichológiai kérdés, meg néha igazából kénytelenek vagyunk csoportba dolgozni. Tehát
nincs más.
Tehát én az elmúlt években nagyon ritkán írtam cikket egyedül, talán most már lassan 10 éve volt az utolsó cikk. Tavaly volt 10 év az utolsó cikk, amit teljesen egyedül írtam. Miért? Mert már nincs értelme egyedül írni, nekem szükség van a más embernek a szaktudására, a beledolgozásában, szükség van a diákjaimra, a posztdokjaimra, hogy együtt csináljuk. Másik meg én nagyon szeretek más emberekkel együtt dolgozni, tehát nem az a célom, hogy egy szerző cégeket írjak, hanem közösségbe dolgozzak. Tehát a motiváció nagyon más lehet. Lehet egyszerűen pénzügyi motiváció, azért vagy fizetve, hogy a csoportnak a tagja legyél, ez a munkád. Lehet egyszerűen kíváncsiság, hogy más, vagy szeretet a mások iránt, hogy én szeretek más egyénekkel dolgozni, az izgalmas, és lehet szakmai kényszer, olyan szempontból, hogy nem tudok a végére járni a projektnek, ha nem segítenek mások. Például az interjúra a Rényi Intézetből jöttem, ahol kezdünk egy nagy projektet a Rovász Lászlóval és a matematikusokkal. Muszáj csoportba dolgozzunk, mert nekünk van egy eszköztáruk a matematikusoknak, ami számunkra nem érhető és nem értjük, de szükségünk van rá, és ugyanígy fordítva is a matematikusoknak szükség van arra a valódi rendszerről létező tudásra, amit mi a házatelméletén belül kidolgoztunk, ergo együtt kell dolgozzunk. Tehát a motiváció nagyon tág lehet. Most, de a kérdés az ugye ezek után, hogy ha már együtt dolgozunk, akkor itt sok kérdés felmerülhet, mi az, hogy jó csapat? Tehát hogyan rakunk össze egy olyan csapatot, amely tényleg sikeres, tehát el tudja látni a feladatát, és hogy utólag ugye ki az, aki valamilyen módon az elismerést fogja kapni ezért a munkáért.
Hogy kell összeállítani egy jó csapatot? A legjobbakat kell összeválogatni, akik aztán késsel a hátuk mögött fognak járni?
Igen. Hát ez ugye az egyik kedvenc történetem az, amit a képletben is beszélek róla, az, hogy sokszor úgy képzeljük, hogy a szupersztárokból lesz jó csapat. És ezt egy Indiana államban dolgozó agronomus, ezt le is tesztelte a csirkék esetén, amely esetben azt a feltételést tette, hogy ha a legjobb tojókat összerakja egy ketrecben, akkor neki egy szupersztár ketrece van. Ez azért fontos, mert Amerikában a csirketerv, a tojás farmokon úgymond, ilyen 8-as csoportokban vannak a csirkék együtt, és akkor a kérdés az volt, hogy hogyan rakják össze, hogy tényleg a legtöbb tojás jön létre. És az egyik hipotézis az volt, hogy egyszerűen kiválasztotta a legjobb tojókat mindegyik ketrecből, és összerakott egy ilyen 8-as csapatot, amelyik a legjobb tojókból állt össze, illetve kontrollként kiválasztott 2-3 ketrecet, amelyben amit mindegy ketrec sokat tojtak, de nem volt közöttük szupersztár. És a kérdés az, nem feltétlenül az a kérdés, hogy igazából ezek a ketrecek hogyan működnek, hanem 3 generációval később, vagyis a dédunokáig ezeknek mennyire lesznek jó tojók. És akkor, tehát 3 generációval később megnézte, hogy mi történik ezekkel a csirkékkel, és egy konferenciát adott egy előadást, egy konferencián, amelyikről először megmutatta a kontrollcsoportot, vagyis azt a csoportot, ahol nem volt szupersztár, de mindegy csoport jól teljesítettek. És hát gyönyörű csirkékről volt szó, és továbbra is nagyon jól teljesítettek. Utána mutatott egy képet a szupersztár ketrecről. Először a szupersztár ketrecben csak valami 3 vagy 4 csirke volt. Hol volt a többi? Ami volt, azok is szörnyen meg voltak tépődve. Csórék voltak, nem volt rajtuk toll. Megölték egymást. Szó szerint megölték a szupersztár csirkék egymást, és teljesen a produktivitásuk megszűnt. Na most ez egy zseniális sztoria mutatja, hogy mi a veszély annak, hogy összerakjuk a szupersztárokat. Erre rengeteg példa van a tudományban és a sportban is, hogy igenis szükség van nagyon jó teljesítmény egyénekre a csoportokban, de ha mind azokat rakjuk össze, akkor szét fog esni a csoport. És akkor ez az ilyen anekdóták miatt tényleg így valahogy mikroszkóp alá teti a kutatók ezt a kérdést, és az egyik legizgalmasabb kutatás az MIT-ról jött ki, amelyekben azt nézték, hogy tényleg mi egy jól működő csoportnak a jellemzője, hogy mi jellemzi a tagokat. És kiderült, hogy ha egy jó teljesítményű csoportot keresünk, tehát és a teljesítmény fontos, vagyis egy olyan csoportot szeretnék képteni, hogy egy jól meghatározott, bonyolult problémát meg tud oldani, de ez egy olyan problémának tudjuk, hogy van megoldása, csak nehéz. Akkor az ilyen csoportokban azok adják a legjobb teljesítményt, tehát a helyesbitek, nem szükséges az, hogy nagyon nagy IQ, jó felkészült emberek legyenek ebbe a csoportban. Tehát lényegében az IQ szintje az egyéneknek nem számít. Az se számít, hogy egyénileg mennyire motiváltak, hanem néhány dolog számít. Az egyik az, hogy mennyire figyelnek egymásra oda. Kettő, mennyire jó kommunikálnak. Ez két különböző dolog. Mennyire néznek egymás szemében, illetve mennyire tudnak kommunikálni. És a harmadik az, hogy van-e nő a csoportban. Érdekes módon a nők, ha nők vannak a csoportban, jobban teljesít a csapat.
Van magyarázata? Azon kívül, hogy minden férfi akar nekik imponálni azzal, hogy ő milyen?
Nem, inkább nem. Az értelmezés nem az, és egyébként, hogyha több nő van, akkor még jobban teljesít. Nem feltétlenül arról van szó, hogy imponálni akarnak a férfiak, hanem a nőknek sokkal jobb az a képességük, hogy a közösségbe dolgozzanak együtt, mind a férfiaknak. Mi férfiak sokkal individualistábbak vagyunk, a nők tipikusan legalábbis ebben a kontextusban sokkal jobban tudtak kommunikálni egymással és a másokkal, úgyhogy a csoportnak az érdekét tegyik előre, és nem a személyes érdekeiket. Tehát lényegében azt látjuk, hogy egy jó teljesítményi csoporthoznak a lényege nem az, hogy zseniket rakjunk össze, hanem egymással jó rapporttal rendelkező, kommunikációs képességgel rendelkező egyéneket rakjunk össze.
De nincs igazság a Földön, mert azt írja máshol, hogy a nőknek kifejezetten hátrányos, hogyha csoportban kezdenek el dolgozni.
Pontosan, tehát ez a tragédiája az egész dolognak, hogy ugyanakkor tehát tipikusan azt csináljuk, hogy a nőket kevésbé jutalmazzuk azokért az eredményeket, ami csoportban érnek el. Erről gyönyörű eredmények vannak egyébként a közgazdaság esetében, ahol nézik, hogy a közgazdász professzorok hogy tudnak előrelépni a ranglétrán az amerikai rendszeren belül, és kiderül, hogy ha a nők társszerzőként jelennek meg cikkeken, akkor lényegében úgy értelmezik a CV-t a bizottságok, mint hogyha majdnem nem is létezne az a cikk. Szóval szó szerint nem számítanak a társszerzővel írott cikkek, viszont ha egy férfinek vannak társszerzővel írott cikkei, akkor azok beszámítanak lényegében az előreléptetésben. Ez nem egy tudatos dolog, nem arról van szó, hogy egyszerűen a bizottság letörli az asztalról a társszerzővel írott cikket a nők esetén, hanem olyan jegyet ad a CV-re, minthogyha azok nem lennének ott. Míg a férfi esetében egy ugyanolyan CV-re olyan jegyet ad, mintha azok igenis jelenlének. Tehát a férfiak esetében elismeri a kollaborációnak a jelentőségét és a férfi hozzájárulását a kollaborációhoz, a nők esetében nem. De rengeteg ilyen példa van, és ez pontosan mind arra utal, hogy ha nem tudunk teljesítményt mérni, akkor más mechanizmusok lépnek életben, és ezek általában diszkriminatív mechanizmusok. Ilyen szempontból az egyik kedvencem az pont a klasszikus zenénk belül van, a képletben beszélek erről a történetről, amikor a Queen Elizabeth versenyen Belgiumban, ami az egyik legrangosabb klasszikus zenei verseny, próbálják elönteni, ki a legjobb hegedűs, vagy ki a legjobb zongorista. Ez egy 1937 óta tartó verseny, amit nagyon gondosan kidolgozták a törvényeit azért, hogy tényleg a legjobb nyerjen. Ami azt jelenti, hogy kb. 85 egyén indul, és ebből lesz egy 12 végzős, tehát ilyen, és akkor utána az utolsó 12-t 6 napon keresztül meghallgatják, naponta kettőt. Mindjárt ugyanazt a darabot kell játsszák, amit speciál a verseny számára írtak. Tehát, hogy nem ismerhették a darabot korábban, csak egy héttel a verseny előtt kapják kezükben, egy hetük van gyakorolni. Tehát mindenki van találva arra, hogy ne legyen senkinek előnye, ahogy belép erre a versenyre. Mindamellett az 1937 óta, ha megnézzük azt, hogy kik nyerték meg ezt a versenyt, ja igenis, véletlenszerűen döntik el azt, hogy ki lesz első, második, harmadik vagy hatodik nap, illetve ki lesz aznap az első vagy a második, mert ketten szerepelnek minden nap. És ki érdekes módon 1937 óta soha nem nyert senki, aki az első nap szerepelt. Pedig véletlen az eloszlás. A legtehetségesebb lehetne első nap. Nagyon kevesen nyertek, talán egy ember nyert második nap. Legtöbben mind az utolsó három napon nyernek. És ha mélyebben belézik az adatokba, mint egy néhány közgazdász ezt megtette, kiderül az, hogy az, aki az utolsó három nap alatt van, az körülbelül általában két helyezéssel magasabb helyezést ér el. Aki második egy bizonyos napon belül, az is általában egy vagy két helyezés előre lesz előzve, tehát aki nem, ugyanaz napon belül másodikként szerepel, és nem elsőként, és általában a férfiaknak nagyobb jeleket adnak, körülbelül egy helyezés előre teszük mind a nőket. Tehát miért történik ez? Itt arról van szó, hogy ez a 12 végzős, ez a majdnem a dobogósak, ezek mind nagyon-nagyon jó zongoristák vagy hegedűsök. Lényegében már a bizottság számára sem megkülönböztethetők. Talán egy-kettő. És akkor kénytelenek más mechanizmust életbe léptetni, és akkor a mechanizmusok nagyon különböznek. Az egyik az a nemi diszkrimináció, a másik az úgynevezett frissességeffektus, hogy jobban emlékezünk arra, akit frissebben hallottuk, mint akit korábban hallottunk. És ez nem feltétlenül arról van szó, hogy jobban emlékezünk róla, a klasszikus zenében arról is van szó, hogy az első két nap még a zsűri sem ismeri a zenét, mert ők is frissen hallják ezt az új zongora vagy a hegedű darabot. Első két napon még ismerkednek a darabbal. És az utolsó három nap már annyira ismerik a darabot, hogy most már a zongoristák, a hegedűsöket kezdik nézni, és figyelnek a magára a performance-ra. Tehát látható ebben a példán keresztül, és más példákon keresztül is, hogy mikor nem tudunk teljesítményt mérni, akkor más mechanizmusok lépnek életben. Egyébként ennek komoly következményei vannak. Például, hogyha Spanyolországban valaki bíró szeretne lenni, az öt napon keresztül vizsgázhat bármelyik nap, aki hétfőn vizsgázik, 40%-os eséllyel lesz bíró, aki pénteken 70%-os esélye van, hogy bíróvá váljon.
Ebből jön a szabály, addig kell halogatni a meghallgatást, ameddig csak még
fontosan
lehet.
Fontosan. És ez nagyon gyakorlati hatása van, azért, hogy például a diákjainak mindig azt mondom, amikor meghívják őket egy interjúra, tegyük fel a rádióhoz, hogy egy új állásra, vagy egy internshipre, és azt mondják, akkor megmondom, hogy nagyon jó, akkor azt jelenti, hogy a teljesítményed ott van, hogy te potenciálisan megkapod az állást. De ha valóban meg akarod kapni az állást, akkor próbálj megtudni, hogy mikor lesz a döntés. És próbálj egy olyan időpontot kérni, hogy minél közelebb kerül a döntés időpontjához, mert annál jobb lesz a valószínűsége, hogy te fogsz elsétálni az állással.
Ha kérek még vissza egy picit a csoporton belüli kommunikációhoz, az számít-e, hogy az ebédlő asztalnál mindenki ott van-e, vagy csak azok, akik egyébként is látják egymást a munkában? Ezt néha úgy szokták beosztani, hogy munkahelyi kaszt szerint ültetik le az embereket, másokat meg más asztalhoz.
Tehát ennek sok vetülete van ennek a kérdésnek. Az egyik az, hogy először is van egy természetes klasztereződés, ugye az emberek szeretnek ugyanaz az egyén menni ülni, aminek következményei vannak. Az információ beragad ezekben a kis közösségben, és nem jut át a többiekhez. De ugyanakkor az időzítésnek is nagyon fontos szerepe van, és pont a Sandy Pentland kollégám az MIT-ról jött erre rá, és mutatta meg nagyon drasztikusan, amikor őt egy ilyen telefonközpontba hívták be, hogy próbálja meg segíteni őket, hogy a teljesítményt növeljék. Na most a telefonközpontokban arról van szó, hogy több tucat férfi vagy nő, lényegében ilyen különböző kérdésekre válaszol a kuncsaftok esetén, és ezek nagyon optimalizálva vannak. Tehát például ilyen törvények vannak, hogy egyszerre két ember nem mehet el a WC-re, azért, hogy ne álljon le a válasz, ugye. És ő ilyen felvevők készítettet mindenkire, és próbálta tanulmányozni azt, hogy tényleg hogyan kommunikálnak az egyének egymással, illetve a kuncsaftokkal. És végül a javaslata az volt, hogy szüntessék meg ezeket az optimalizási rendszereket, mert ugyanis ők látták már korábban, hogy vannak olyan operátorok, akik nagyon sikeresek, és vannak, akik sokkal kevésbé sikeresek, és bár mindenki megkapta ugyanazokat a tippeket és a memókat, hogy hogy kell viselkedni, nem tudták különbséget behozni. És a javaslat az volt, hogy ahelyett, hogy igazából például mindenki külön menjen a WC-re, legyen közös szünetjük, legyen közös ebédszünetjük, kávészünetjük, és mikor ezt megtették, akkor egy 15%-kal megnőtt a teljesítménye a gyengéknek is. Miért? Mert hirtelen volt egy kötetlen lehetőség, hogy tapasztalatot cseréljenek egymással. A tudást meg tudták osztani egy sokkal barátságosabb körülmények között, és igazából a tudás nem azon keresztül terjed, hogy kapok egy három órás memót arra, hogy kellene azt csinálni, ha hanem az, hogy valaki, akibe bízok, az nekem elmondja szóban, hogy ez tényleg hogyan néz ki, és hogyan kell effektíven hozzalépni. Tehát látható az, hogy a közösségek először is be tudják ragasztani az információt, másodszor pedig, hogyha rosszul szervezzük meg a közösségnek a munkáját, akkor lényegében elvágjuk annak a lehetőségét, hogy a tudás terjedjen az egyének között, ami egyébként meg tudja határozni nagyon a teljesítményt a csoportnak.
Itt konkrét javaslatot is ír a csoport teljesítményénél kifejezetten munkáltatóknak, hogy lehetőleg ne készfeltartással kelljen a véleményt megmondani a végén, hanem lehessen ezt saját magukban kialakítani. Na jó, de ez összefügg már a vezetés kérdésével is. Mi van akkor, hogyha a sok saját vélemény legyőzi a vezető elképzelését? Az baj?
Hát ez a vezetőnek olyan szem, nem kellene probléma legyen, ugye? Tehát, hogyha a vezető véleményt kér a munkásaitól, vagy a beosztottjaitól, akkor el kell fogadja azt a véleményt is, ami nem egyezik meg az ő intuícióval. Ez nem azt jelenti, hogy azt úgy, például mi minden évben a laborba felveszünk több posztdokot, és a folyamatnak a része az, hogy az interjú után az egész csoport összeül, és elmondjuk, hogy mi a véleményük, és sorba szedi mindenki, hogy ki szerinte a legmegfelelőbb árazolásra, és ki nem. De én, mint laborvezető, ezt csak ajánlásnak tartom be, nem mindig követem teljesen. Tehát, és meg is mondom nekik az elejétől a csoportnak, hogy én nagyon is értékelem a véleményüket, akarom hallani, meg ők olyasmit láthatnak, amit én nem látok arról a jelöltről, mert én csak egy fél órát beszélek velük, de mindenki beszél fél órát, az már 10 óra összesen. De ugyanakkor valahol a döntés az enyém. Tehát szeretném látni a véleményüket, figyelembe veszem, de valahol én vagyok felelős a döntésért. Ilyen körülmények között nagyon is sokszor kijön az, hogy az az egyén, akit én nem tartottam nagyra az interjú során, megváltozik a véleményem a többieknek a véleménye nyomán. Mert hogy ők olyasmiket láttak, amiket én nem vettem észre. Nagyon egyszerűen például az illető nem jó eladást tartott, és nem tudtam belátni az ő technikai tudására, de a beszélgetések során kiderült, hogy neki megvan. És ezt a kollégáim el tudják mondani. Tehát ilyen szempontból, na most, de miért fontos egyébként a készfeltartás dolog, és hogy miért kell kényes, miért kell finoman kezelni ezt, hogy hogyan kérünk véleményt? Azért, mert van egy ilyen horda hatás, ugye? Tehát az, hogyha akik legelőször beszélnek valamiről, meghatározzák a narratívát, hogy hogyan fogunk az illetőről beszélni, és hajlamos a csoportnak a többi része csak is abból a szemszögből értelmezni azt a problémát, amelyik szemszögből az első néhány beszélő meghatározta. És ennek komoly következményei vannak. Például az Amerikában van egy intézmény, amely jóvá hagyja az orvosi eszközöket, és egy nyilvános gyűlésen egyébként, ahol a gyűlésnek az elnöke eldöntheti, miután a prezentáció megtörtént, hogy miről van szó, mi az eszköz, amit jóvá szeretnék hagyni, hogy ki fog először beszélni, és a szokás az, hogy vagy balra, vagy jobbra nyúl, és azt mondja, na akkor te, vagy te, és utána körbe megy a szoba abban az irányban. És konkrétan megmutatták azt, hogy az, hogy éppen ki beszélt először, és melyik irányban indult az egész, az lényegében jelentősen befolyásolta azt, hogy jóvá fogják-e hagyni, vagy nem azt a bizonyos eszközt.
Csordával szemben senki nem beszél egy idő után.
Pontosan, tehát magát a narratíva az kialakul az első beszélők esetében, hiába jövő az utolsó azt mondja, hogy jó, de van ez az a teljesen más szemszög, amit nem tettek figyelemben, mire ma odaérnek hozzá, lényegében az emberek eldöntötték, hogy igen vagy nem. És nagyon nehéz ezt megváltoztatni.
Mi lesz akkor, ha tegyük föl, a világon mindenki elolvassa a képletet, megérti a siker szabályait? Nyilvánvalóan mindenki sikeres nem lehet a saját területén.
Ezzel nem feltétlenül lehet a kérdést. Tehát szerintem először is az érdekes tapasztalatom az volt a Behálóz a korábbi könyvem esetében az, hogy az nem egy sikerkönyv volt, tehát nem sikerül szóló könyv volt, az a házatokról szólt. De megdöbbentette azt, hogy mennyire más láttak különböző egyének abban a könyvben. Jöttek hozzám orvosok, és azt mondták, ez nyilvánvalóan sejtbiológiáról, orvostudományról szól. Jöttek hozzám üzletemberek, azt mondták, hogy hát természetesen te arra gondoltál, hogy ebből milyen céget lehet építeni, és én építettem sikeres céget ebből. És a válasz mind a két esetben az volt, hogy nem. Nem erről szólt a könyv. Én csak az alaptörvényszerűséget írtam le, amelyeket nagyjából minden házat követ, és szükség volt az orvosi vagy az üzleti tudásra, hogy az értelmezhető legyen, és hogy az a termék megszülessen, függetlenül attól, hogy ez egy orvosság, vagy egy üzlet, vagy egy cég. Én úgy gondolom, hogy ezek a törvények, ezek kicsit olyanok, mint a mechanika Newton törvényei, ugye, hogy ezek leírják a siker a különböző formáit, de önmagában a Newton törvényei nem elégségesek ahhoz, hogy a Holdra menjünk velük. Szükségesek, hogy a Holdra jussunk, de ahhoz még rakétát kell építeni. A rakéta nem tud működni a Newton törvényei nélkül, vagy annak ellenében, tehát addig nem tudtunk el a Holdra, amíg meg nem értettük ezeket a törvényszerűségeket, de önmagában, amihelyett a Newton leírta a mechanika törvényeit és a gravitáció törvényeit, azonnal nem szedett meg a rakéta. Tehát ugyanígy gondolkozok erről is, hogy ezek ilyen nagyon alapvető törvények, amelyek leírják a sikert, és mindenki annak függvényében, hogy az életében milyen időszakában van, nagyon másként tudja ezt alkalmazni a saját életében, és nagyon más formában jelenik meg számára az üzenete, és az, hogy hogyan tudja ezeket használni, hogyha, és hogy fel tudja építeni a saját rakétáját ezeknek a segítségével, az fogja meghatározni, hogy segíti neki a sikerben, vagy nem.
Jobb lesz-e attól vajon a világ, hogyha valaki, mondjuk vegyük az egyszerűség kedvéért engem, aki műsorvezetőként itt beszélgetek. Elkezdem építeni a saját karrieremet azzal, hogy Barabási Albert Lászlóval itt milyen jól beszélgettem, és mostantól kezdve rettentő idegesítő módon mindenkit ezzel fogok traktálni.
Hát, hogyha mindenkit az én könyvemmel fog traktálni, akkor az tényleg idegesítő lesz, és az nem tudom, hogy egyáltalán közel lesz a sikerhez annak. Tehát az egy két különböző dolog.
Az önneve ott lesz. Ja. Ami a sikernek egyfajta garancia.
Jaj, értem. Hát nem hiszem, hogy ez a könyv ez igazából egy ilyen garancia pecsétet fog adni a sikerhez. Amint mondtam, ezt alkalmazni kell. Tehát nekem sose az volt a célom. Először is tisztázzuk azt, hogy ez a könyv nem arról szól, hogy hogyan lesz teljesítmény nélkül siker. Ugye? Nagyon tisztázzuk ugye a harmadik törvényben azt, hogy a teljesítmény vagy minőség nélkül ne is várjuk ezt, és igazából ez a könyv arról szól, a képlet arról szól, hogy ha a teljesítmény már megvan, akkor ki azok közül, akik a maximális teljesítményt tudják már nyújtani, vagy közel maximális, lesz sikeres, és melyek azok a törvényszerűségek, amelyek eldöntik ezt. Tehát és egy szót se szól ez a könyvről arról, hogy hogyan fogod a teljesítményt elérni. És ez nagyon szakma függő, ugye? Tehát ez már adva kell legyen. Viszont én úgy gondolom, hogy ha viszont a teljesítményed megvan, akkor ez a könyv, ez nagyon hasznos lehet sok egyén számára. Azért, mert sokszor abban a hibába esünk, hogy úgy gondoljuk, hogy ha én leteszem az asztalra azt a terméket, ami szerintem fontos, akkor bizonyára mindenki tapsolni fog neki. És ezt tudjuk, hogy nem így van. Ez megvan a műszetekben az elképzelés, hogy én csak csinálom a dolgomat, és előbb-utóbb felfedeznek, és a tudományban is van egy ilyen gondolkodás. És az adatok azt adják, hogy ez nem így van. És hogy persze nagyon inspiráló a Van Goghnak és a Nietzsének az esete, igazából ők egy nagyon-nagyon kis kisebbséget képviselnek a teljesítmény esetén, és igazából a legtöbb ember, akire beszélünk is, ilyen 95-99%-okról van szó, akit ma értékelünk a múltból, az a korábban elismert volt azért, amit csináltak. Tehát Beethoven fontos volt a Beethoven kortársainak, Raffaello nagyon fontos volt a kortársainak, és így tovább, nem később fedeztük őket fel. Tehát, na most, tehát ezért szükséges azt megérteni, hogy az a teljesítmény, ami tényleg maximális teljesítmény, hogyan jut el a közösséghez, és ez nem csak néha szükséges, hanem ez egy erkölcsi kötelezettség is. Tehát mi értelme az annak, hogy én tényleg kidolgozom a következő orvosi eszközt, és nem tudom eljuttatni a páciensekhez, mert nem ismerem azokat a mechanizmusokat, amelyben eljutok az eszköztől a piacig.
Beszélni kell a kollégákkal a szakterületen. Tudják, hogy ez létezik.
Különböző útjai vannak. Tehát is pontosan arról van szó, hogy a képlet nem arról van, nem arról beszél, hogy egyetlen, hogy tehát mi az egyetlen kitaposítási, hanem melyek azok a mechanizmusok, és akkor azt a problémát be kell építeni abban. Néha arról van szó, hogy beszélni kell a kollégákkal, tehát néha a hálóról van szó, de akkor is például pont arról van szó, hogy nem minden háló számít. Van ez a van az a koncepció, hogy networking igaz-e manapság, mondjuk, hogy sok ember kell ismerni, sokkal kell beszélni. Vannak a területek, ahol teljesen nem számít ez, 2-3 ember a kulcs ebben a kérdésben. Például a művészeten belül nem feltétlenül az egyének számítanak, hanem az intézmények. Tehát, és pontosan ezt láttuk, hogy a nagy intézmények határozzák meg, és azokon keresztül értelmezhető csak is a siker. Persze az intézmények mögött egyének vannak, de azok cserélődnek, az intézmények nem. Igaz. Tehát, és akkor a művésznek meg kell tenni azt a mechanizmust, amelyeken keresztül a mama azt mondja, hogy már pedig ez a flakon, ez művészet, és nem egyszerűen egy szentkirályi ásványvíz.
És onnantól kezdve az összes többi nagy azt fogja mondani, hogy ez művészet, igen. Mert a mumába egyszer már bent
van. És hogy mire van szükség, hogy a többiek is azt mondják. Igen, és pontosan, tehát minden területen megvannak a belső mechanizmusok, ha teljesítmény nagyon pontosan mi lett, akkor csak arra kell koncentrálni, ha egyáltalán nem, akkor a hálókba kell gondolkozni, és legtöbbüknek a szakmája kettő között van, ami azt jelenti, hogy teljesítmény azért mérhető. El lehet dönteni, hogy jó vezetsz egy műsort, vagy nem. El lehet dönteni, hogy én jó cikkeket írok, vagy nem. De nem lehet eldönteni, hogy én vagyok a legjobb abban a témában.
Viszont ha nincs teljesítmény, akkor kell csinálni egy teljesítményt, és csak onnan lehet.
Igen, tehát a jók és a gyengék és a jók között könnyű eltenni a különbséget, de a jók között nagyon nehéz megkülönböztetni, és akkor jönnek ezeket a másodlagos effektusok, amikre oda kell figyelni, ha azt szeretnénk, hogy a munkák terméke lényegében eljut oda, hova szeretnénk, hogy eljusson. És köszönöm. Ezt sikerként lehet könyvelni.
Köszönöm szépen, Barabási Albert László, hálózatkutató fizikus volt az Inforádió arénájának vendége. A műsort a rádióban most felvételről hallották, az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is megtekinthetik. A felelős szerkesztő Illiszán László, az Inforádió főszerkesztője, Módos Márton, én Exterde Tibor vagyok, köszönöm a figyelmet.